Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szent István Rádió Szent Kúti kalauzát hallják. Lőcsén tartották a közelmúltban a Máriás Európai Kegyhelyek hálózatának vándorgyűlését. Itt Lőcsén beszélgetek a két magyar nemzeti kegyhely képviselőivel, először Orosz Lóránt Ferencessel Szentkútról, a műsor második felében pedig Grunda Dávid görögkatolikus lelkésszel, aki Mária Pócsról érkezett a szlovákok nemzeti kegyhelyére. Orosz Lóránt kegyhelyigazgató. Mi az, amit kap ilyenkor egy kegyhelyigazgató? Kollégákkal találkozik, mindenki hasonló cipőben jár, hasonló gondokkal küzd, és különböző válaszokat adnak. Lehet tanulni egymástól?
Rengeteget. Rengeteget szerint. Elsősorban a tapasztalatcsere az, ami igazán fontos, tehát a kötetlen beszélgetések során, de a beszámolók során is, illetve hát általában szokott lenni egy előadás, egy input, amikor meghívott előadó beszél Máriás témáról, az idén tavaly inkább a kegyhelyek témájáról beszélt Fizichella érsek, aki ezzel van megbízva a Vatikánba. Ugye abból is tanul az ember, tehát én azt gondolom mindenképpen megéri, mindenféleképpen egyfajta továbbképzés, egy folyamatos továbbképzés a kegyhelyigazgatók számára.
Elhangzottak számomra érdekes új megállapítások, és gondolom, hogy aki benne van ebben a idézőben mondom szakmában, tehát kegyhely igazgatóként valahonnan Európából jön, az is kap új szempontot. Valaki mondta, talán az előadó, az olmuci érsek, nem tudom, hogy a hit kapuja, a hit egyeteme, Mária személye, tehát hogy tulajdonképpen újra-újra végig kell gondolni, hogy miért is vannak kegyhelyek, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból se volt haszontalan ez a találkozó.
Van, nyilvánvaló, hogy a kegyhelyek azok nagyon sok esetben egyfajta első ilyen katekizmusként szolgálnak, és nyilván Máriának a személye, ugye ez Máriás kegyhelyeknek a találkozója, ugye Máriának a személye, aki ki tudja mondani azt Gábriel Arkangyalnak, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. Tehát ez tulajdonképpen ez a hit útja mindenfajta zarándoklatnak, minden kegyhelynek, a keresztény életünknek, magának is ez az értelme, hogy napról napra ki tudjuk mondani azt, hogy legyen nekem a te ígéd szerint.
Többektől elhangzott, hogy az lenne jó, hogyha több lennénk, mint turista célpont, ugyanakkor hangsúlyozza mindenki, hogy az új evangelizáció eszköze a kegyhely. Hát a kettő valahol találkozik, tehát nem lehet egyiket kizárni a másik megvalósulása nélkül.
Én azt gondolom, nyilván nagyon különböző kegyhelyek vannak itt jelen, tehát nagyon, ha úgy tetszik, méretben is nagyon eltérőek. Hát itt vannak a nagyok, Fatima, Lourdes, ahol több millió zarándok van évente, és hát nyilván ahhoz mérten a mi közép-európai kegyhelyeink kisebbek. De azt gondolom, hogy ez az első evangelizáció jelleg, meg ez, hogy a turisták, vagy a maguk a turistaként prezentálóknak a kezelése mögött, szerintem abban is mindig ott van az, hogy aki turistaként érkezik, ez nem egy kegyhelyre, az se véletlen jön oda. Valamilyen módon egész biztosan nyitott arra az üzenetre, ami ott átadásra kerül, és ez elég.
A házigazdákról szeretném, hogyha szólnánk, meg arról a programról, amit kínáltak. Itt vagyunk Lőcsén, nemzeti kegyhelye Szlovákiának. Mi az, amit mutattak magukból, életükből a felvidéki szlovákiai kollégák?
Lőcse Szlovákiának nem a legnagyobb kegyhelye. Valamilyen módon mégis nyilván ők vannak ebbe a szervezetbe benne, mert ott van Sasvár, amelyik ennél nagyobb egy kicsit, de ettől függetlenül Lőcse nagyon sajátos helyzetben van azzal, hogy egyrészt egy Mária kegyhely, ugye fent a Mária hegy, a város fölött, és hát ugye maga a város, amit mi magyarok jobban ismerünk, a Szent Jakab templom a csodálatos szárnyas oltáraival, a gótikájával, a magyar történelemnek a számtalan emlékével. Ez a kettő, ez ugye egy vezetésben van, hiszen a Lőcse város plébánosa az egyben a kegyhelynek is a vezetője. És nagyon érdekes volt a számomra az, hogy azt látni, hogy persze, hogy nekik is megvannak a búcsúik, megvan a Sarlós Boldogasszonykor a fő ünnepe a kegyhelynek, a Mária hegynek, de azért az évben ez rengeteg turista jön, akik kíváncsiak a Szent Jakab templomra, és a Szent Jakab templom az egész képzőművészeti programjával, amit a gótika elénk ad, az maga egy evangelizációs hely. Tehát magába a templomba egy vezetést adni, egy megfelelő vezetés, az már egy első evangelizáció. De ez nagyon érdekes volt az, hogy ez egy élő plébánia, több iskolája is van a plébániának, velük találkoztunk is a reggeli misén a gyerekekkel, tehát nagyon is több lábon áll, tehát nem csupán csak egy kegyherről van szó, hanem szó van egy plébániáról, amely nagyon, nagyon gazdag kulturális örökség fölött disponál, és amellett pedig egy élő fiatalokkal megtelt templomot láttunk, azoknak az iskoláknak, sőt, van egy aztán talán látás és hallássérültek iskolája, tehát egy ilyen jellegű tevékenységet is folytatnak, hogy nekem nagyon tetszett.
És hát láttunk még egy csodálatos templomot, az úgynevezett fekete templomot, amely ferences volt gyerekkorában.
Igen, a Lőcsei Ferences templom, ugye a régi minorita templom, ahogy így hívják, vagy fekete templom, az az érdekessége, hogy a templom és a mellett álló kolostor is kvázi gótikus formában megmaradt. Tehát ez, hogy Magyarországon ilyen középkori kolostort találni, hát nagyon-nagyon kevés van. Van Pannonhalma, van Szeged alsóváros, tehát igazándiból ez egy óriási érték, és hát nyilván látni azt, hogy ez a Lőcsei Ferences templom, ez pontosan ugyanazt az építészeti iskolát követi, vagy ugyanazt a stílust, ezt egyébként a vezetőnk is hangsúlyozta, ami a egész régióban megtalálható, ami a kolozsvári Farkas utcai templomba, ami a Szeged alsóvárosi Ferences templomba, tehát ez a gótika, ez pontosan ugyanaz a gótika, csak egy picit kisebb méretben, mint amit mi otthon Magyarországon ismerünk.
Mátyás királykora, amikor ezek az 1400-as évek végén épültek.
Egy kicsit korábban, mert éppen azt mondja, hogy pont a Rozgonyi csatában harcolt az a tehetős nemes, akinek utána az alapítása volt ez a templom, tehát egy picit korábbi, de ettől függetlenül nyilván ugyanaz, és hát az ember azt látja, hogy milyen jó dolog ez, hogy van a határok nélküli program a iskolák számára, hogy iskolai kirándulásokkal gyerekek jöhetnek és megismerhetik a magyar középkornak a történelmét, az épített történelmét, amihez nyilván el kell mennünk Szlovákiába, el kell mennünk Erdélybe, ahhoz, hogy ezeket lássuk.
Igen, mert a hódoltság területén elpusztult szinte minden, kivétel mondjuk a szegedi alsóvárosi Ferences templom az Alföldön, de tényleg Erdélyben, meg itt a felvidéken láthatjuk azt, hogy milyen is lehetett Magyarország 1526 előtt.
Igen, és hát az meg különösen, hogy is már üdítő példa volt, hogy például a szepeskáptalani vezetőnk az egy kifejezetten nyitott történet szemlélettel rendelkezett, ahol teljesen együtt kezelte tehát a magyar és a szlovák történelmet úgy prezentálta ebben a középkori, újkori időszakban, ami teljes mértékben elfogadható. Volt.
Igen, tehát a történelem nem 1993-ban, vagy nem a 1920-ban kezdődött, hanem tényleg egy történész volt. Szepeskáptalan, hát egy nagyon érdekes, furcsa helye a történelemnek. Esztergomi egyházmegyéből Mária Terézia alatt szakadt ki, és lett önálló egyházmegye, és hát egy kis olyan, mint Pannonhalma. Tehát szinte település nélküli kis Vatikán, nagyon érdekes volt.
Igen, nyilván egyrészt lenyűgözőek azok az értékek, amiket ott, és a magyar középkor, amit ott látsz, hogy a templom belső falán meg van festve Károly Robert megkoronázása például, vagy ott vannak az Ápolya családnak a síremlékei, de nyilván ez egyszer egy dolog, és ugyanakkor az egy másik érdekes dolog, hogy ez az egyházmegye, amelyik ugye létrejött Mária Terézia alatt, a Szepesi egyházmegye, amelyik ugye három volt régi vármegyét ölel fel, Szepest, Liptót és Árvát, hogy azért ez majd nagyon-nagyon dinamikus és nagyon élő, vallási szempontból, katolikus szempontból nagyon élő, több mint 300 pappal, iskolákkal, 30-valahány katolikus iskolával. Annyi pap növendégük van, hogy igazándiból misszióba küldenek Oroszországba, meg Csehországba, Morvaországba papokat, mert bőségében vannak, tehát egy fiatal és dinamikus egyházmegye.
Kegyhelyről szóljunk még, itt, amit meglátogattunk, a Lőcsei kegyhely, 800 méter magasban, itt a Lőcse városa fölött egy hegyre épült hely, nagyon sok zarándok előtt mutatott be itt, azt hiszem 98-ban Szent Misét, Szent II. János Pál pápa. Ez a kegyhely egy olyan hegycsúcsra épült, hogy nem is tudom, hogy tudtak ott az a sok százezer hívő el, hogy nem esett hanyat, mert egy igen meredek hegyoldalba kellett, hogy helyet foglaljanak annak idején.
Igen, hát nyilván az látszott az egész bevezetésen, meg ami maradt, hogy ez a II. János pápának a személye, az ő látogatása, nyilván egy lengyel pápa látogat a Szepességbe, amelynek annyi kapcsolata volt a történelem folyamán is Lengyelországgal, ez nagyon mély nyomot hagyott bennük, és hát nagyon nagy örömmel magyarázzák, hogy pontosan mi, hogy volt, hol volt, és ez egy nagyon szép emlék a számukra.
És hát, hogyha jó szemmel néz körül a magyar látogató, akkor kedves apróságokat fedez föl a múltunkból. Itt a sekrestye oldalában, a külső homlokzaton ott volt, hogy 1906-ban magyar nyelven kiírva, egy téglába belevésve az építésben részt vettek, és akkor három magyar név jött a felsorolásban, akik építészként, tervezőként, kőművesmesterként bábáskodtak. És hát mindenhol látni a magyar emlékeket, Szent István, Szent László, minden templomban ott van például.
Így van, ez pontosan így van, de pont a ma reggeli misén gondolkodtam el a Szent Jakab templomban, még tele volt fiatalokkal, hogy persze itt vannak nyilván a magyar emlékek, ugyanakkor meg itt van ez a gyönyörű templom, amely abszolút rendeltetésszerűen használnak. Tele van fiatalokkal, akik imádkoznak, és szerintem egy templom erre való, úgyhogy semmi okunk nincs a panaszkodásra.
Nincs. Öröm látni, öröm eljönni, de még kicsit a jövőről, hogyan folytatódik a Máriás Európai Kegyhelyek programja a jövőben?
Jövő évben Einzil következik Svájcban, svájci bencések kezében van Nagy Mária kegyhely. Ott lesz a találkozó, és a rákövetkező évben pedig Bannő, Belgiumban. Úgyhogy ez most a menetrend, úgyhogy arccal Svájc felé.
Hazatér Lőcséről a kegyhelyi igazgató, ahol kipihente magát, meg kicsit töltekezett is, ötletekkel gazdagodott, de a kerékvágásba visszakerül, bár a búcsús szezonnak lehet, hogy már lassan vége van. Mi vár még a Szentkútra látogatókra, illetve a szentkúti ferencesekre?
Lassan van vége, vagyis, hogy nincs vége. Tehát alapvetően az van, hogy most szeptember 21-én szombaton lesz a görög búcsú, és utána 22-én pedig a Pió atya búcsú, amelyik már másodszor lesz megrendezve, és a vendégünk pedig a temesvári püspök atya lesz, aki először jön hozzánk ebben a minőségben. Szeptember 29-én hagyományosan egyetemisták búcsúja lesz, akik gyalog érkeznek hozzánk Somoskőújfaluról. Október 6-a vasárnap, magyarok nagyasszonyának a vasárnapja, és utána hétfőn Rózsafüzér királyné, a kedden pedig magyarok nagyasszonyának a napja lesz. Ezek az október elejé ünnepek, illetve október 12-én szombaton lesz első alkalommal a Rozsnyói Egyházmegyének, a magyar híveinek a zarándoklata. És így lassan október végére érünk, 26-án lesz az utolsó búcsú, amelyik a Szent Hubertus búcsú, a vadászoknak és az erdészeknek a zarándoklata lesz, egy szakmai konferenciával egybekötve, és egybekötve a Kelet-Cserháti trófea szemlével, amit már tavaly elindult, és most már második alkalommal rendezzük meg. Tehát körülbelül ez most a hátralévő időszaknak a búcsúi menetrendje.
A görög búcsú az mit jelent? Görög katolikusok?
Az azt jelenti, hogy görög katolikus zarándokok érkeznek a papjaikkal, legalább 20-25 pappal, családostól, és görög katolikus liturgia van, 11 órakor a szentmise körmenettel, és utána pedig paraklisszal végződik a nap. Tehát ez a görögöké, ez a nap.
És hogyha a naptárban föllelhető búcsús eseményeknek vége, akkor mi köszönt rá a szentkúti ferencesekre?
Nyilván az élet folytatódik, ugyanúgy a szerzetes életnek a mindennapjai imádsággal, közösségi együttléttel, egy kicsit több pihenéssel nyilván, úgyhogy biztos, hogy csendesebb időszak következik.
Honnan érdemeltük szent képedet. Majd meghasad szívünk most a nagy örömben. Orcáink megáznak, szemeink könnyében. Tekints le, Mária, ő tisztelőidre, add ránk áldásidat, kedves vendégidre. Szent Kútnak csillaga ragyogja szívünkben, kik hozzád sóhajtunk nagy keserűségben. Szomorú a szívünk, bánattal telve van. Kedves édes anyánk, reményünk benned van. Légy velünk,
Grunda Dávid, görögkatolikus papa beszélgetőtársam, Lőcse főterén beszélgetünk.
A Mária Hálón, Európai Mária Hálón keresztül vagyunk itt, mint Mária Pócsi képviselői ennek a Magyar Nemzeti Egyhelynek, és ennek kapcsán vagyunk itt.
Úgy tudom, hogy nem ez az első ilyen találkozó, a tavalyi bemutató képeken is látszottál.
Így van, tavaly együtt voltunk Brezsében, Szlovéniában, azelőtt pedig már volt alkalom Fatimában is részt venni ezen a találkozón.
Tehát akkor ez a harmadik.
Így van, ez a harmadik.
Mit viszel haza innen? Milyen volt ez a találkozó? Most már a vége fele van.
Nagyon sok elgondolkodtató tapasztalatot, amelyet ők átélnek a saját kegyhelyüknél, amikre ők éppen vannak olyanok, akik még most alakul ki nekik, hogy azok a dolgok, amik már Mária Pócson megvannak, most szeretnének zarándokházba belemenni, és hogy ennek az előnyeit, hátrányait tekintik, érdekes dolgokról beszélgettünk, plusz a saját perspektíváinkat is nézve. Nagyon jó volt látni, hogy a civil munkatársakkal mennyire együtt tudnak működni egy-egy kegyhelyi igazgatók, papok, asszisztensek, akik ott dolgoznak ezeken a helyeken. Szerintem ebben nekünk is fontos, hogy tudjunk nyitni esetleg egy olyan vezető személyiség felé, akit a strukturális felépítését, szervezetfejlesztését tudná biztosítani a mi kegyhelyünknek is.
Fiatal vagy, mikor szenteltek?
18. április 15-én szenteltek pappá.
Hát akkor már épp nem új misés vagy, mert nem te vagy a legfrissebb pap a görögkatolikus környéken.
Jó, vannak sokan, vagy 15-en már, akik azóta szentelődtek, hál' Istennek, vagyunk sokan, akik utána.
Honnan indultál, hol kaptál kedvet ahhoz, hogy ezt a hivatást válaszd?
Hát én egy görögkatolikus papcsaládból származom, szóval édesanyám oldaláról több generációta, és édesapám is görögkatolikus pap, és mind a két oldalon nagybácsik is, akikre felnéztem, többen görögkatolikus papok, mindenki a saját karizmájával szolgálja az egyházat, és ez nekem mindig is ott volt, mint opció, és fennlebegett, de én amikor igazából megtapasztaltam azt, hogy a titokzatos másik, akit Istennek hívunk, az hív engem egy fajta szolgálatra. Az pont egy ifjúsági zarándoklat kapcsán volt, amikor Mária Pócsra mentünk, és ott Bujon álltunk meg, ahol édesapám két évig szolgált, és én is laktam ott. Csak nem emlékszem rá, de laktam én is ott, és az egésznek egy ilyen kontinuitás élményében ott találkoztam az úrral, aki hívott engem arra, hogy valamit tegyek az asztalra. Persze utána még sok víz folyt le a Dunán, mert ez 17 éves koromban volt, és utána mégis elkezdtem a szemináriumot.
Miskolcon jezsuita gimnáziumot végeztél, ugye?
Így van, és utána onnan kimentem Belgiumba, ott voltam a Bárka közösségénél, talán pedig Németországban dolgoztam egy információs cégnél.
Jezsuitáktól mit kaptál? Mi az, ami emlékezetes, amit útravalóként úgy hordozol magadban?
A jelmondatuk az, ami az én papi jelmondatom is lett, hogy ad majorem dei glóriám, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hogy megtanulni azt, hogy mindig minden többet, többre, amennyire csak tudod, a lehető legjobban csináld, de ne azért, hogy saját magad örömére, mert az úgyis csak az nem lesz örök, az elmúlik, hanem az Isten dicsőségére. És azt, ha ezt valaki megtapasztalja, ez mit is jelent pontosan, az egy csodálatos élmény, csodálatos érzés, és én ezt köszönöm a jezsuitáknak, hogy erre megtanították.
Tájékozatlan vagyok, görög katolikus, vagyis keleti ritusú jezsuita létezhet? Tehát lehettél volna akár jezsuita is? Nem törted a fejed rajta?
Dehogy nem. Nagyon jó kérdés, hiszen ez szerintem a jezsuitában tanuló diákok között felmerül ez a kérdés, hogy jezsuiták legyenek, és ez így is van. Én is gondolkodtam, hogy jezsuita legyek, így ez benne volt a pakliban sokáig.
Említetted, hogy Belgiumban Bárka közösség következett a gimnázium után. Onnan mit raktál bele lelki hátizsákodba?
Az, hogy az ember értéke, az nem a fizikális adottságaitól függ arra, hogy mennyire intellektuális, milyen neveltetés kapott, milyen környezetből van. Az öröm, az emberi boldogság, a rácsodálkozás, ez nem ennek a függvénye. Ott megtanultam pont emiatt is, hogy nem kell mindent úgy csinálni, ahogy én elgondolom, hanem tudja engedni azt, hogyha egy fogyatékkal élő ezt így szeretné csinálni, hiába lehet, hogy gyorsabb lenne, amit én csinálnék, lehet, hogy produktívabb lenne, ő is jobban élvezné talán, de ha ő így akarja csinálni, akkor el kell fogadnom, hogy ez az ő dolga, és akkor nekem az a feladatom, hogy vele együtt csináljam, és nem az a feladatom, hogy megmondjam neki, hogy kell, és hogy persze volt erre precedens, de rájöttem, hogy nem ez a saját tapasztalatból jut el idáig az ember, hogy nem ez a cél.
És ebből a pedagógiai felismerésből lehet valamit átvinni az úgymond egészséges emberekkel való lelkipásztori foglalkozásba, diákokkal foglalkozásba is?
Hogyne, persze. Pont végzek egy mentálhigiéni és lelkigondozói szakot, és ott Pál Feri mesélte az óráján azt a történetet, hogy egy ejtőernyősnek hamarabb kell kiugrani a repülőből, és nem tudja, hogy hova, milyen országba, de egy fára esik le, és ott lóg kiszolgáltatottan, kétségbe esetten, és arra biciklizik egy ember, és megkérdezi tőle, hogy hey, maga, segítsen nekem, mondja már meg, hogy hol vagyok. És azt mondja, hát a fán. És így tovább megy a biciklis. És akkor erre utána ordít a ejtőernyős, hogy maga nem véletlenül egy pap? És akkor utána, de hát az vagyok, honnan tudta? Hát onnan, hogy a papok szokták megmondani az igazat, anélkül, hogy segítenének. És ez tényleg így van sajnos, hogy sokszor morális igazságok is az homályosítsa azt, hogy igazából ott vannak emberek, akik arra vágynak, hogy a határhelyzeteik mellett ott álljunk, és segítsük őket az Isten felé. És ez ebben érzem én is azt, hogy vagy a lelki vezetésben, abban, hogy én elmondhatom, hogy milyen az Isten a saját tapasztalatomból, de igazából nem az érdekli őt, és engem se kell az, hogy az érdekeljen lelki vezetőként, hanem megtalálni, hogy ő hol érzi, és milyennek érzi az Isten jelenlétét. És akkor így együtt reflektáljunk, és ez türelem kell ahhoz, hogy ő eljusson arra a szintre, hogy ő a saját életében megtalálja, hogy hol érezte egy szellőben, egy napsütésben, egy jól esett köszönésben és egy mosolyban, ami megváltoztatta abban a pillanatban lelki állapotát, és érezte, hogy ott van ez a misztikus másik, szóval ez viszont türelem kell, nem az én saját koncepciómnak, a prekoncepciómnak a ráöltetése a másikra.
Belgium után jelentkeztél kis papnak, és...
Nem, még Németországban dolgoztam.
Igen.
Egy cégnél, ott az a 8 órás bementem, ez egy érdekes élmény, de rájöttem, hogy nem leszek ilyen, szóval nem fogok cégnél dolgozni. Nem erre vágyok, hanem hogy emberekkel foglalkozzak, és akkor mentem be a szemináriumba, ott nulladékben Nyíregyházán, meg filozófia Nyíregyházán, és utána Rómába kerültem. A pápai görög kollégiumban laktam, és a pápai Szent Gergely Egyetemen tanultam.
Ez az első helyed, ahol most vagy, az első diszpozíciódat Mária Pocsra kaptad?
Így van. Miután befejeztem az alapképzést, a teológiai bakkát, akkor Püspök atya mondta, hogy Mária Pocsra kerülök, és ott kezdtem diakonusként a szolgálatomat, és utána szenteltek pappá, és azóta ott vagyok káplán.
És Mária Pocson mi a feladatod?
Mária Pocson, egyházközséghez vagyok kinevezve, így a ottani parókiális ügyek, az első péntekesek, a hitoktatás, az első áldozók, ifjúsági hittan, aztán a közösségépítés, ez az elsődleges feladatom. Ezen felül pedig, hogyha ott vagyok pap, értelemszerűen akkor a kegyhely életében is, így a gyóntatáson keresztül, lelki gyakorlatok tartása, idegenvezetések, vagy olykor-olykor, ha úgy adódik, hogy a zarándokoknak a fogadása, vagy velük való foglalkozás, hogy jó helyen legyenek elszállásolva, hogy ebben való segítséget is néha kapok. Hát egy eléggé komplex szolgálat, amit ott Máriapócson végzünk papként.
Család. Nős vagy, ugye?
Így van. Így van. Feleségem Angilának hívják. És
szintén papcsaládból van?
Nem. Hát én azt mondom, hogy mintha papcsaládból származna, de ő római katolikus. Uh-huh. Két nagybátyja is pap, amúgy római katolikus pap, de olyan, mintha egy papcsaládból származna. Az egésznek, ha valamit megfogalmazhatunk papcsaládi milliónek, akkor ő abban nevelkedett fel. És őt Belgiumban ismertem meg, és így 8
hét. A bárkában?
A bárka közösségénél, ő egy másik házban volt, de ott találkoztunk.
Azóta egy bárkában vagytok.
Azóta egy bárkában vagyunk, így van.
Gyerek van?
Így van, 8 hetes, és Minna Mária Felícia most született, így ő az első gyermekünk.
Isten éltesse. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Lőcsén Orosz Loránt, Szentkúti kegyhelyigazgatóval, illetve Grunda Dávid, Máriapócsi görögkatolikus lelkésszel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.